Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mai vendégem egy rég nem látott Marosvásárhelyen, pedig már vendégeskedő magyar, nem is tudom, hogy mutassam be, zavarba vagyok, azt mondanám, hogy író, dokumentumfilmes, de akkor nem mondanék el mindent róla. Intézmény, úgy hívják, hogy Bódis Kriszta, és azért kértem ma, hogy beszélgessünk, mert az az intézmény, amit ő írásaiban, filmjeiben és napi munkájában betölt, az mára nagyon felértékelődött. Kemény vaj című regényét mutattuk be itt Marosvásárhelyen, majdnem 10 éve, de volt már szó, és megjelent a hazai sajtóban az Artista című regényéről is munka. Még nem jutott el a híre a remek ifjúsági regényének, a Kárló Párizsban című regénynek, ami 2014-ben jelent meg a Tilos az Á gondozásában. És aki íróként nem ismeri, vagy nem követte a munkásságát, az is hallhatott róla, mert elég sokat cikkezett a magyar sajtó az Ózdi munkájáról, az Ózdi telepen betöltött munkájáról, úgyhogy arra kérem, hogy meséljen erről, mi is ez az Ózdi telep, milyen történetek veszik ott körül, és ezek hogyan álltak össze szövegekké, filmekké.
Szeretnék kívánok, szervusz Boróka, köszönöm szépen ezt a szép összetett bemutatkozást, ami helyettem is elhangzott most, akkor erről már nem kell így beszélnem. Valóban ilyen régen lettem volna Marosvásárhelyen 10 évvel ezelőtt.
Hát 2005-ben, igen, 10 éve.
Igen. Hát nagyon akkor is felkavaró élmény volt nekem, hagy nosztalgiázzak egy picit, mert én a romániai forradalom előtt persona non grata voltam Romániában, mert hát a szokásos segítő akciókban, amit ilyen kamaszként és egyetemistaként barátaimmal szerveztem, hát hogy is mondjam, lebuktam. És egy komolyabb motozás és határon áldigálás után kitiltottak az országból, úgyhogy csak jóval később...
Ez hányban volt?
Hát ez... 86-87, valahogy így, és képzeld, mesélem a hallgatóknak is, hogy Marosvásárhelyen, én főleg kolozsváriakkal, nagyváradiakkal tartottam a kapcsolatot, és Marosvásárhelyen megjelent egy nagyon ismerős, szimpatikus, kedves házaspár egy hatalmas fiúgyermekkel, akit toltak elém, és mondták, hogy azért nagyon hasznos volt, hogy hoztad nekünk a cátszert, íme a gyermek. És képzeld el, egy hatalmas egyetemista fiú, a kolozsvári fiatal barátaim kisgyermeke, aki akkor még kicsike volt, és neki vittem cátszert, vagy vittünk a barátainkkal. Szóval ilyen élmények kötnek többek között Elvéhez és Romániához.
Mindig jó érzékkel vetett bele a magad a válság övezetekbe ezek
szerint. Igen, egyébként így akartam én is kötni, tényleg jól érzékkel kötöd ezt, valóban pontosan erről van szó, úgy látszik az én életemben, ugyanis Úzdot is így kötném ide, sokan kérdezik tőlem, hogy kezdődött ez, mi az indítatás, és nagyon nehéz erre válaszolni, az egyik válasz szerintem ez a válság probléma, vagy válságövezetek, vagy olyan krízisek és társadalmi kérdések, amikre nem nagyon találnak államok és kormányok megoldást, viszont filozófusok, esztéták, szociológusok rengeteget gondolkodnak róla, és a kettő között nagyon nagy a szakadék. És én valahogy ezt a szakadékot szerettem volna az életem során, már lassan 50 éves leszek, és remélem még lesz időm, de hogy ezt így áthidalni gyakorlati cselekvő szolidaritással és értelmes munkával. És tulajdonképpen én Ózdra filmesként kerültem, tehát én dokumentumfilmeket készítettem a Magyar Televíziónak, dokuriportokat, szocióriportokat tulajdonképpen, aktuális kérdésekről kicsit mélyebben a 90-es években. És korábban én írtam is már, én versekkel kezdtem, tehát nem mondhatnám, hogy ez a társadalmi, bár azt hiszem, hogy az Imre András azt mondta, hogy már a versenyben is látható az a diadalitas felháborodás, ami a társadalmi krízisek felé visz engem, vagy ahogy azokat megközelítem. Kezdetben emberjogi aktivistaként filmeztem, tehát hogy a filmezésem is egy ilyen aktivizmus volt. Aztán ez a diadalitas felháborodás átváltozott nagyon is kemény, tetleges munkává, hogy így mondjam, és ez elsősorban Ózd 7-es telepén zajlott. Úgy kell elképzelni ezt az életszakaszomat, hogy miközben írtam, filmeztem, gyereket neveltem, tanítottam az egyetemen, közben egyre inkább kötöttem ehhez a helyhez, ahol azt érzékeltem, hogy minden ott van, ami probléma, és ezekre ott helyben válaszolni, az akár modellértékű is lehet.
Hogy értsék a marosvásárhelyi rádió hallgatói itt a Székelyföldön, hogy miről beszélünk, két szót fogok mondani, Hidegvölgy és Örkő körülbelül egy ilyen telepet kell elképzelni.
Igen, Romániában és Erdély területén is rengeteg ilyen cigánytelep van, mint hogy Magyarország területén is. Nagyon különfélék állapotukat tekintve, attól függően, hogy melyik régióba tartoznak, de Magyarországon ez az északi régió, észak-magyarországi régió, ez halmozottan hátrányos helyzetű, hogy így mondjam. Ez a halmozott hátrányos helyzet érinti a cigány és nem cigány lakosságot egyaránt, és sajnos a politika ezt előszeretettel ki is használja, és egymás ellen fordítja ezt a két csoportot, társadalmi csoportot, amiből hihetetlen sok feszültség támad, és ezzel szemben kell olyan, vagy lehet olyan eredményeket szerintem elérni, ami egyrészt bizonysága arra, hogy igenis érdemes és lehet jól tevékenykedni ezen a terepen, mert látható eredményeket lehet elérni, másrészt nagyon nehéz ezen a terepen, de mégis, hogyha itt eredményeket érünk el, azok akár adaptálhatók más helyeken is. Én itt az egész Kárpát-medencére, Kelet- és Közép-Európára és Európára gondolok, ahol ugye nagy többségében a cigány kisebbség legtöbbször szegénységben is, mély szegénységben is él.
Melyek azok az eredmények, amit Ózdon sikerült elérni?
Hát az egyik eredmény az tulajdonképpen abból következik, hogy én egy telepre beköltözve gondoltam azt, hogy a klasszikus szociális munkát ötvözöm az én tudásommal, ami az alkotás körüli tevékenységem, hogy ilyen homályosan fogalmazok, tehát nem szándékosan kerülöm a művészet kifejezést, az alkotást itt egy többlet értelemben használom, a teremtő energiák felszabadítását, tudatosítását, megtapasztalását értem ez alatt, és ilyen értelemben az alkotást akár mindenki jogának is tekintem, tehát nem gondolom, hogy ez egy kiváltság az alkotást megtapasztalni, viszont azt tudom, hogy hihetetlen energiaforrás van benne, ami személyiséget és közösséget épít. Én ezt ötvöztem a klasszikus szetlemen Angliából érkező, Magyarországon is valamikor meghonosítandó, de azért meglehetősen elmúló félben levő szentlementet beköltöző, ott levő, ott tapasztaló, együtt élő segítségnyújtással. Sokat tanultam, nem mondom el a részleteit, nem így kezdtem, ahogy most itt szépen elmondom. Tehát sokkal több kudarccal és kísérlettel és tapasztalattal, de lassan-lassan kiforrott egy olyan megközelítésmód, komplex megközelítésmód, ami válaszokat képes adni egészségügyi, lakhatási, oktatási és szociális problémákra. Olyan konstrukciókat dolgoztam ki én kezdetben önkéntesekkel, önkéntes főleg egyetemistákkal, később szervezetté alakulva szakemberekkel, és egyre inkább belemélyedve ebbe a szakterületbe, hogy így mondjam, ami lehetővé tette azt, hogy telepen megforduljanak a folyamatok, a romboló folyamatok. Nyilvánvalóan egy ilyen telepen a túlélésre rendezkednek be az emberek. Hihetetlen alkalmazkodó képességgel igyekeznek egyik térről a másikra, egyik napról a másikra átevickélni. Nyilvánvalóan rengeteg törvényen kívüli eszközhöz kell folyamodniuk egy ilyen anomiás társadalomban, amilyen tud lenni egy ilyen cigánytelep, vagy egy ilyen gettó. Ahonnan kivonul az önkormányzat, nincs munka, csak alkalmi és fekete munka van, mostanra mondjuk közmunka, tehát hogy minden esetre hektikus a megélhetési lehetőség, rosszak az életkörülmények, nincs víz, és sorolhatnánk. És egy ilyen helyen mondjuk az sem furcsa nekem, nyilván kívülállóknak még el kéne magyaráznom, nem hiszem, hogy most lesz idő, de mondjuk az sem furcsa, hogyha valaki a saját mellékhelységét vagy tetőjét bontja el, mert ha másnapra mondjuk sürgősen gyógyszer kell a gyereknek, akkor azt fog venni a saját téglájából. És ezen a telepen azzal, ahogy ott voltunk, és ahogy a gyerekek felől egyébként megközelítettük a családokat, a oktatással, élmények átadásával, közös programokkal, közösségépítéssel, és egyre inkább megértettem, hogy mire volna itt szükség, és azt milyen konstrukciókkal lehet elérni, például mondjuk a lakáskörülmények javítását, amiben kalákában dolgoztak az emberek a nyersanyag fejében, és a szociális bérlakások bérét, vagy lakbérét jóvá tudtuk irattatni az önkormányzatra, tehát hogy elindul egy együttműködés, egy fejlődés irányába, egy változás irányába mutató együttműködés, amiben például a helyiek fürdőházat tudtak maguknak építeni, és nagy örömmel használták is azt, miközben mondjuk a kisebbségi önkormányzat azt mondta, hogy tudtak eddig is technőben, most nem cigányok, majd most is tudnak. Szóval, hogy igenis lehet változásokat elérni.
Megpróbálom lefordítani a hallgatóink számára tömören és érthetően, hogy itt körülbelül az történt, hogy egy ember cselekvő részvételével és segítségével javultak a házak, a lakhatási viszonyok, javult a higiénia, köztisztaság ezen a telepen, és mindaz, ami félelmetesnek, elutasítandónak tűnik, kívülről nézve egy ilyen gettóval szemben, az belülről elkezdett változni. Jól foglalom össze?
Igen, tökéletesen.
Na most...
Bocsánat, hogy ilyen hosszúra
hagytam, csak... Nagyon sok minden hangzott el, és én ismervén a hallgatóinkat, tudom azt, hogy az emberekben rengeteg félelem és türelmetlenség van, és nagyon szeretnének egy gyors módszert látni arra, hogy hogyan lehet változtatni azon, amin változást szeretnének elérni. És ehhez az kell, hogy legyen valaki, vagy legyenek valakik, akik ebben segítenek, részt vesznek, különböző eszközökkel is megtalálják a saját módszereiket, vagy van egy általános közép-európai módszer, vagy nincs, nem tudom, erről biztosan lehet vitatkozni. Az aktuális eseményeket érintve merült-e fel benned, Kriszta, hogy azt, amit most látunk, és menekült válságként egyszerre tapasztaljuk, azt kicsiben, töredezetten megéljük éveken keresztül. Tehát, hogy ez itt van, ez a menekült válság, csak most nagyon, nagyon intenzíven szembesülünk.
Igen, nagyon szépen fogalmaztál, tulajdonképpen mindig válság van, mert az csak egy látszat, egy megnyugtató látszat, hogy fehér középosztálybeli jól szituált emberek élnek a földön, akiknek két kezük, két lábuk és stb. Tehát, hogy mindenük megvan. Úgy alakult a világunk, hogy eldugdossuk, nem nézünk oda azokra a másságokra, amik ezt a szép tökéletes képet megkérdőjeleznék. Szerintem folyamatos válságban vagyunk, csak én a válság szót nem érzem olyan borzasztónak, mint ahogy azok akkor érezném, hogyha nem akarnék arról tudomást venni, hogy ennyi félék vagyunk, és az bizony válságot, feszültséget szül, meg ha nem tudnám, hogy az egész életünk gyakorlatilag paradoxonokból áll, és annak a tűrése, ami feladatunk, vagy azok között való eligazodás, vagy ennek a feszültségnek a kezelése, ami feladatunk. És igen, egyetértek veled, hogy most nagyban látjuk ezt. Én pont ezért nem félek valahogy ettől, mert mindig is így tekintettem az életre egyrészt, hogy ez van, tehát hogy állandó kihívások vannak, állandó kérdőjelek, egyáltalán nem természetes, hogy mondjuk jólétben születünk, vagy mondjuk kevésbé jólétben, de nem találkozunk nem tudom milyen másságokkal. Ez nem természetes, ezt így alakítottuk ki magunknak, és én nem bánom, hogyha szembesülünk a valósággal. És az a valóság, hogy folyamatos egyensúlyborulásban vagyunk. Mindig törekszünk az egyensúlyra, de az nem lehet hazugságból fakadó egyensúly. Azért vagyunk egyensúlyborulásban, mert az lehetetlen, hogy a világ egy része nagyon jól éljen, és mondjuk nagyon sokan meg nagyon rosszul. Szerintem ez valóság, ez egy nem egyensúlyi állapot, még akkor is ráadásul mesterségesen van fenntartva, ezt tudjuk, a háborúkkal, kizsákmányos, stb. Most nem akarok ennek nagyon filozófiai bele szaladni ebbe a kérdésbe, de lényeg az, hogy ez sokkal közelebb áll a valósághoz, ez a mostani helyzet. A hisztéria körülötte az is, de az nem a valóság.
Mit lehet kezdeni ezzel a hisztériával?
Hát azt, amit...
És miért nevezzük hisztériának ezt is?
Én nevezem. ez az én véleményem. Hát ez nyilván a félelemből, meg az egyensúly. Tehát amikor felfedez az ember, hogy azt hitte eddig, hogy egyensúly van a világban, az életében, stb., még ha mesterségesen is fent, tehát hogy tényleg eljutott odatáig, hogy igazából ez nincsen, ami tényleg nincs, csak állandóan törekvés van felé, akkor megijed az ember, nagyon megijed. És vannak, akik ezt kihasználják, ezt az ijedelmet, hiszen pont az egyensúlynak a felborulása is ebből fakad. Tehát, hogy politikusok, emberek, csoportok, stb. Sorolhatnám, kihasználják ezt a megijedést, félelmet, ezt a vágyat a biztonságra, és saját önös rövid távú érdekeikhez igazítják ezt, vagy arra használják. Itt most politikai haszonszerzéstől a választásokig a nyilván emögött nagyon komoly, és elsősorban anyagi és gazdasági hatalom megszerzése, vagy megtartása áll. Hát így működik az ember. Azt hiszem, hogy mit tehetünk ez ellen, ha ezt látjuk, ha ezt világosan látjuk, és arra törekszünk mi hétköznapi emberként, hogy ne tudjanak minket manipulálni. Semmi ne tudjon, minél inkább a tiszta valóságot próbáljuk meg érzékelni a bőrünkön. Ebben sok minden segít egyébként. Van, akit például a Biblia segít, most éppen itt elő megtaláltam édesapámnak egy valamiért kiírta a Lukács evangélium, Máté evangélium, amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Szóval, hogy vannak olyan tudások a világban, és itt most akár humanitárius filozofusokat, vagy remek amerikai szociálpszichológusokat is idézhetnék, tehát, hogy már rájöttünk dolgokra, hogy hogyan tudjunk védekezni egy ilyen manipuláció ellen, egy ilyen félelem ellen, hogyan álljunk helyt a valóban nehéz időkben, mert persze nem akarom lekicsinyelni, hogy itt hatalmas problémák vannak, csak éppen azt akarom mondani, hogy ezek eddig is voltak.
Igen, de hogy szembesülünk vele, és hogyan kezeljük ezeket a különböző indulatokat, amelyek olyan nyers formában jelennek meg, mintha nem tudnánk semmit. Ezt mindenki újra ismétli magában ezeket a köröket. Ezért is kezdeményeztem a beszélgetést, mert te nem csak szociális munkásként, hanem alkotóként vagy itt jelen ezekben a történetekben, és történetek ki formálod, megírod, lefilmezed, megint elmondom, hogy a kemény vaj, az artista várja az olvasókat, olvassák Bódis Kriszta szövegeit. Hogy lehet ezt megmutatni, közelebb vinni, láttatni? Mert az utóbbi hónapok eseményei számomra azért voltak nagyon drámaiak, mert miközben azt látjuk, hogy a technikai feltételek, az információs közösségről alkotott ismeretek szerint akármit megtudhatnánk, és akármihez közelebb mehetnénk, vagy léphetnénk, mégis annyira távol van mindaz, amitől félünk, és azért félünk, mert nagyon távol van.
Hát igen, elsősorban, amikor ezt kérdezed, hogy ilyen kérdések merülnek fel, akkor a pszichológus énem, vagy tudásom szólal meg, és hát kicsit türelemre intem magamat is. Egyébként ez nagyon jól jön például egy cigánytelepen való munkában is, hogy ha látjuk is azokat a nehézségeket, amik ember létünkből, vagy az emberi tragédiából fakad ez az ösztönlény és a isteni mag közötti küzdelem, ezt nem tudom másképpen leírni, akkor önmérsékletre kell magamat, vagy magunkat mégis inteni, hogy nem, ezek nem fognak egyszer mindenkorra gyorsan szépen megváltozni. Tehát jönnek újabb és újabb korszakok, amiben, vagy helyzetek, amiben nagyon erősen arcul csapnak. Arcul csap, ez a mi önrészünk. Nem úgy van, hogy vannak a jó meg a rossz emberek. Ez így együtt van ebben a világban. és azt szükséges, azt is szükséges tudni, hogy van ez a félelem. És azt is szükséges tudni, hogy ez micsoda gyűlöletet szül. Például egyszer szólaltam meg migrációügyben, tényleg azt gondolom, hogy nálamnál sokkal okosabbak és számomra szimpatikus dolgot mondó emberek már sokat, és sok mindent elmondtak ezzel kapcsolatban, és nem is szívesen nyilvánultam meg. Én nagyon személyes dolgot írtam ezzel kapcsolatban, és elfejtettem, hogy nem szabad megnézni a kommenteket. És tényleg az embert néha arcul csapja az, hogy mondjuk az volt a legkevesebb, hogy engem az iszlám állam erőszakoljon meg, de hogy az a fajta gyűlölet és véleménynyilvánításnak álcázott fröcsögés, ami szerintem egy nagy tévedés amúgy véleményszabadságnak titulálni, az valami elképesztő, hogy ez hogy működik a világban. És ha a szomszédomat meghallgatom, akkor ő is nagyon ideges lesz attól, hogy jönnek ezek a migránsok. Maximum odáig tud eljutni, hogy akkor válogassuk már ki, akik számunkra hasznosak. Szóval egészen abszurd az egész tulajdonképpen. Az én szememben egészen abszurd. Annyira másképpen tanultam meg élni ebben a világban, vagy tanítottak a szülem. De azt is értem, hogy az ember így működik. Erre mondom, hogy a pszichológus megszólal bennem, hiszen ezt megtanultam, láttam, kutatja a pszichológia, próbálja megérteni, hogy ez miért van, és hogy lehet ellene küzdeni. Nagyon kevés sikeret. Azt már látjuk, hogy így működünk, de nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan lehetne ezen változtatni.
Hát bennem él az a naív hit, meg meggyőződés, hogy a tanúságtétel a szónak a bibliai, vagy a leghétköznapibb, legföldhözragadtabb értelmében, amikor az ember elmegy, megtapasztalja és továbbadja a saját ismereteit, tapasztalatait. Tehát ha vagy az működik, vagy semmi.
Uh-huh. Egyetértek ezzel. Nem azt akartam mondani, hogy egyáltalán nincs eszköz. Én azt mondtam, nincs megoldás. Eszköz van. Mindig Bíbó István jut eszembe, aki azt mondta, hogy mit tegyünk az antiszemitizmussal szemben, ahhoz mondjuk a kávéházban ér minket, és azt mondta, hogy egyszerűen csak mindig tanúságot tenni, mindig beszélni róla, soha nem elkerülni ezeket a helyzeteket, soha nem azt mondani, hogy hát ennek már nincs értelme. És akkor most visszakanyarodok a kérdésedhez, amit a könyvekkel kapcsolatban fogalmaztam, meg igen, bennem is megfogalmazódott ez, hogy amit én látok, és amit tapasztalok, és amit gondolok a világról ezzel kapcsolatban, hogy tudok, hogy azt valami olyan szinten újra és újra elmondani, ami megérinti az emberi szíveket, hogy ilyen szépdicsesen fogalmazza. Komolyan így gondolom, hogy közvetlen, erős hatást, a jó értelemben hatást, tehát mondjuk olyan minőségi hatást, amit mondjuk a Saul fia elér, hogy egy másik művet idézzek, és nem olyat mondjuk, mint ezek a kedves szórakoztató sorozatok, amiket szintén nagyon szeretek, tehát más hatásról beszélek, hogy valami ilyen szintű művel, vagy tanúságtétellel még valahogy megerősíteni azt, hogy nem némulunk el ezügyben. És így születtek végül is ezek a regények, amikről beszéltél. A Kárló Párizsban is, ami egy ifjúsági regény, és egy cigány fiú kitörése a gettóból tulajdonképpen. Nagyon hiszek abban, hogy a fikció nagyon olyan szépséges eszköz, sokkal erősebb és jobb eszköz a dokumentarizmusnál, ami szerintem elpornósodott, hogy így mondjam. Tehát egy kukkolás, meg nem tudom, szenzációhajhászás, meg média, meg ilyen hír irányába ment el. A fikcióban az ilyen megérlelt tapasztalatokból megírt fikcióban én nagyon nagy lehetőséget látok, hogy közvetlenebbül meg lehessen szólítani az embert a kicsit átnyúlni a védekező rendszereink, közvetlenül a szívhez, értelemhez szólni. Remélem így van.
Ez lenne a mesélés morálja. Módis Krisza mesél és átél regényben, versben és filmben, és dolgozik Ózdon különböző társadalmi szociális programokban. Remélem, hogy élünk a tapasztalataival, és remélem, hogy lesz ezeknek a tapasztalatoknak lesz mód arra, hogy ezeket a tapasztalatokat személyesen is átadja, akár itt Marosvásárhelyen, akár a többi erre rászoruló székelyföldi településen. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Én is köszönöm.